Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják, amelyben Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával ma arról beszélgetünk, hogy hol vannak azok a rejtett tartalékaink, amelyeket ilyenkor télen, februárban, amikor már ugyan hosszabbodnak a napok, de bizony nagyon sokunkat elkap a kétségbeesés, a magányosság, a kilátástalanság, és ilyenkor próbáljuk meg feltárni azt, hogy milyen belső erőtartalékaink vagy tartalékaink lehetnek, amihez ilyenkor nyúlni tudunk.
Igen, nagyon... Nagyon érdekes kérdése ez az embernek, és azt hiszem, hogy nagyon nagyban felhangosítja ugye ez az időszak, amikor amúgy is ugye a külső körülmények se segítenek annak, hogy valahogy egy olyan jó állapotba kerüljünk. De azt hiszem, hogy most különösen is erős krízisben vagyunk, és egy lappangó krízisben vagyunk, tehát most nincs itt annyira például a pandémia, hála Istennek nem itt lőnek az ablak alatt, de mégis egy ilyen tartós stressz helyzetben élünk. Ezt nagyon fontos, azt gondolom mindannyiunknak tudatosítani, mert hát ugye most lezajlottak ezek a agyament felvételik is, de nem csak a felvételik a gyerekeknél, de a gyerekek is tartós stressz helyzetben élnek, mert átélik azt, hogy a szüleik, a felnőttjeik valahogy belül szoronganak. Na most ennek van egy tényleg alattomos hatása is, hogy a nem szándékos akár kis megbántást, akár kis konfliktusokat, vagy összeütközéseket szándékosnak, támadásnak éljük meg. Tehát most azért gondoljuk meg, hogy mennyi ilyen van egy napon. Tehát, hogy miért csinált így, miért nézett rá, miért nem csinálta meg, hogy felejtette el, mikor ez nekem fontos, stb. Ez régebben, tehát akkor, amikor olyan jobb állapotban vagyunk, akkor lepörög. Tehát egy kicsit úgy azt mondjuk, hogy jó van, persze, hát és akkor napirendre térünk, és megint tudunk. És most nem, hanem egyszerűen annyira megbántva és sértve érezzük magunkat, hogy elkezdünk távolodni egymástól. Tehát jó, ahogy mondtad, hogy elmagányosodunk. Az ember ugye felteszi a kérdést, hogy miért magányosodok el, mikor itt vannak körülöttem ennyien. Azért, mert belül elkezdjük egy kicsit úgy, hogy inkább ne, tehát én se kérek semmit, te se kérsz semmit, ne, inkább igen, távolodjunk el. Ehhez nagyon ráerősített ugye a pandémia időszakában a szokásrendünk. Furcsa az, hogy most
teljes
is...
Teljes megváltozása.
Abszolút.
Ami eddig teljesen normális volt, abba
igen.
Nagyon erősen belenyúlt.
Igen. Az, hogy még családokban is, amikor találkoznak nagyon közel álló emberek, hogy meggondolják, hogy most az ökölpacsi jön-e, vagy a kis ujjam jön-e, vagy szabad-e megölelni, vagy nem. Vagy hogy a boltban itt másfél méterre állunk egymástól, vagy nagyon-nagyon furcsa ez az embernek ösztönösen is, mert ugye nagyon bennünk van, nagyon erősen bennünk van ez a kapcsolódási vágy. És ez ellen, tehát ez összeveszi bennünk. Ez nagyon-nagyon érdekes ellentmondás. És gyakorlatilag toljuk is el egymást magunktól, meg vonnánk, tehát hívnánk is. És ez egy valóban egy elidegenedést is okoz, és még egy érdekeset tapasztalunk, hogy ebben a helyzetben önkéntelenül is elkezdjük hangsúlyozni a különbségeket. Ez egy nagyon érdekes következménye, hogy az embernek szinte meg kell magyaráznia belül magának, hogy miért nem tudok kapcsolódni, mert az lenne a legtermészetesebb, hogy nyitunk egymás felé, hogy támaszkodunk egymásra, befogadjuk a másikat, és ez egy nagyon jó érzés, tele van jutalomhormonnal. De miért nem csináljuk akkor? És ekkor meg kell magyarázni, de ez öntudatlan, tehát észre se vesszük, csak figyeljük meg, hogy mennyire beszüremkedett ez is a kapcsolataink közé, hogy hát persze, hogy nem lehet kapcsolódni, mert a másikhoz nem lehet. Hát ő az, aki ilyen kijárhatatlan, aki ilyen morcos, aki ilyen sértődékeny, aki ilyen vagy olyan vagy valami. És igen, mert ő férfi, mert ő nő, mert a ti családotok, mert a másik városba való, mert protestáns, mert katolikus, mert akármi, mert oltott, oltatlan, és nem tudom micsoda. Szóval nagyon, nagyon keservessé válik belül ez az egyedüllét. És mégis... Ez is egy különös hát, ajándék az embernek, vagy hogy az összes sejtünkben hordozzuk a kapcsolódás vágyát. Tehát ez most nem annyira régi kutatás, és talán már
Frany
beszéltünk
Tamás,
is róla.
Frany Tamás,
rengeteget mondjak, igen. És azt is kikutatták, amit azt hiszem, hogy legalábbis az én generáció mindenképpen így tanultuk az iskolában, hogy ugye az első hímivarsejt, amelyik a versenyben nyert, a legerősebb volt és a legéletképesebb, ugye az egyesült a petesejtel. És nem így van. Tehát ez annyira szép, hogy ez nem így van, hanem már az első sejtünk, tehát az életünk első sejtje úgy jön létre, hogy a női petesejtnek a felületén fehérje receptorok vannak, ez a Juno, és a férfi ivarsejteken is fehérje receptorok vannak, keresik ezt a Junót, az az izumo, és nem az első, nem a legversenyképesebb, hanem különös módon nem jöttek még rá, hogy mi, amelyikek illeszkedni tudnak, tehát amelyikek egymásra találnak, valamelyik. Annak megnyílik a női petesejt, befogadja és lezár, fel is szívódik a Juno a tetejéről, tehát többet nem enged be. És ebből számomra az a jel értékű, hogy tulajdonképpen ez az illeszkedés vágya, ez hozza létre az élet legelső sejtjét, és ez sokszorozódik. Tehát ez van benne az összes sejtünkben. Tehát jól érezzük azt, és szabad erre hallgatni, hogy igen, az összes sejtem arra hajt, hogy kapcsolódj a másik emberhez. Hogy közöd van hozzá, fogadd be, menjél, nyissál, jó lesz, bátran, stb. Konfliktus esetén is. Na most, ha ezt tovább folytatjuk, akkor még rengeteg olyan, itt is ebben a műsorban is beszéltünk, azt hiszem már ilyesmiről is, hogy nagyon sok olyan, ezek mind tudatalattiak, és tehát egy ilyen nagyon-nagyon ösztönösek, érezzük, kapcsolódási vágy van még az emberben. Tehát az arcizmaink például nagyon, vagy a másik embernek az arcizmát is ez a tudatalatti mimikáját mozgatja, ami ugye azt jelenti, hogy csak 10-20%-ot tudunk szándékosan mozgatni. Ugyanúgy, mint a közlésünkben, tehát 7% az, amit beszélünk. És még akár így rádión keresztül is. És az összes többi, az hangsúly, hangszín, nem tudom én, mögéállás, tempó, minden, nem is tudjuk megfogalmazni, de érezzük az, hogy az, amennyit mondunk, az ugye elsülhet így is, meg úgy is. És mitől van az, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jó, amit mondott, vagy igaz is, de valahogy nem. Tehát nem. Ezt nem hiszem.
Valami sánti.
Igen. És ezt honnan érezzük meg? Hát onnan, hogy a két idegrendszer, tehát hogyha találkozáskor minden kommunikáció két szinten zajlik, minden. Akár akarjuk, akár nem. Az egyik ez a tudatos, ami azt lehet mondani, hogy elenyésző. És a másik pedig az, ami minden bennünk van. Tehát ezt így el is kell, hogy fogadjuk, hogy nincs magánéletet, tehát mindennel közünk van egymáshoz. Tehát egy kommunikációba, egy találkozásba, egy tanításba, egy nevelésbe, akármibe, tehát csak egy sima beszélgetésbe, vagy előadásba, bármi, két szinten közlünk. Az egyik, amiket mondunk, amiket kitaláltunk, a másik pedig, ami a lényünk. Ezt szoktuk is mondani, hogy ahogy a lényeddel nevelsz, nem azzal, hogy mit mondasz. Nagyon sokszor van olyan, hogy valaki nagyon, mit tudom én, hangosan nevel, hogy úgy mondjam, valakinek nagyon halkszavú, és mégis ugyanazt tudja elérni, mert a lényével nevel, nem azzal, amit mond, vagy ahogy mond. Jó. Tehát azt mondjuk, hogy minden két szinten zajlik, és ebben a mellékútvonalban, ahogy ezt Daniel Goleman mondja, ez a tudatalatti útvonalában, ebbe ez a bizonyos tükörneuronrendszer, amiről már itt is sokszor beszéltünk, nagyon, nagyon nagy szerepet játszik. Tehát például szemkapcsolatban, ezért például a kapcsolataimban nagyon erősen számít a szemkapcsolat, és nagyon nagy erőforrás a szemkapcsolat. Tehát ezt a gyerekek érzik is, hányszor könyörögnek, nézz ide anya, nézz ide mama, de nézz rám, de nem tudom én, vagy csak gondoljunk például a szerelembe, a szemezésekre, vagy nem tudom én, hogy a szemkapcsolat az olyan intenzív, erős kapcsolatot hoz létre a két személy között, hogy részt veszünk egymás idegrendszeri állapotában. Állapotában. Tehát most gondoljuk, mert ez a tükörneuron, ez olyan, tehát nagyon sok olyan állatnak is van, akik jól tudnak utánozni, tehát az lehet látni, hogy ugye ez mire való, de az embernek van az egész élővilágban a legtöbb. És ezzel azt lehet mondani, hogy amikor szemkapcsolatba kerülünk, sőt, az érintés fel is erősíti, tehát, hogyha van egy kis válbeverő, vagy egy kézfogás, vagy semmi, amit most ugye letiltottunk, meg hát leszoktunk róla, tehát ez felerősíti, és azt eredményezi, hogy a másik ember és az én embernek, az idegrendszeremnek az agyi hullám hossza, tehát nem tudom rendesen fogalmazni, szegény Freud Tamás is kínlódik mindig vele, hogy ezek áramkörök, de nem, de szóval hát az agyi hullámok egymásba kapcsolódnak, és részt veszünk, tehát belemártózok a te idegrendszeredbe, de olyannyira, hogy nem csak látom, hogy te most itt ülsz és figyelsz, hanem az én idegrendszeremben leképeződik, megcsinálom, hogy én így ülök csukott szájjal, és figyelek, ahogy téged látlak most. És utána van egy gátlórendszer, és az azt mondja, hogy nem, nem, te beszélsz, tehát te nem hallgatsz, te nem csak figyelsz, de már részt vettem abba, tehát mindent érzékelek, átélek, amit te átéltél. Na most ebből már is itt van egy hatalmas nagy erőforrás. Ha van egy olyan emberünk, aki most éppen jobb állapotban van, mint én,
igen,
akkor annak a jelenléte az azzal való csak csendes összekapcsolódás, ha megittunk egy kávét, vagy találkoztunk a boltban, vagy ne talán váltottunk két szót, vagy egy kicsit együtt voltunk, akkor annak a jelenléte tulajdonképpen építi az én állapotomat. Tehát ez nem szöveg, ezt nagyon kell tudni, hanem találkozás. És ez a találkozás, ez erőforrása lehet egy másik embernek. Ezért érezzük azt, hogy például, ha valaki bajba van, szenved, fáj valamilyen, akár a gyerekünket, elkísérjük a fogorvoshoz, vagy még a felnőtt társunkat is.
Ölünkbe vesszük, mert megsimogatjuk.
És ezt látjuk, hogy tényleg, de ez tényleg mérhető ma már, hogy még a fájdalom is enyhébb. Tehát az, hogy például egy haldoklónak, vagy egy betegnek megfogod a kezét, ez fájdalomcsillapító hatású. Tehát fel se tudjuk fogni, hogy a valós kapcsolat, és mindjárt kicsit el is térnék erre, hogy a valósnak mekkora hangsúlya van, hogy a valós kapcsolat az milyen gyógyító erejű. Tehát a simogatásnak is van például minden olyan biokémiai reakciót beindít, ami képes arra, hogy a fájdalmat enyhében érezzük. És ugyanígy például a magányban, ugye onnan indultunk ki, hogy az magányos ember, a magányban minden jobban fáj. Fizikailag is. És érdekes, hogy az idegrendszer nem tesz különbséget a fizikai fájdalom és a lelki fájdalom között. Ezért, hogyha magányban vagyok, ugye az még rá is rakódik erre a dologra, tehát minden sokkal jobban fáj. De most menjünk erre az oldalára, ha kapcsolatban vagyok, akkor pedig abból erőt tudok meríteni. Itt az előbb a valós kapcsolatnál kicsit megálltunk. Nagyon különös az emberi idegrendszer. A szándékolt, tehát az erőltetett kapcsolódást is megérezzük azonnal, és elutasítjuk.
Tehát erre mondja Madács, nem adhatok más, csak ez, a lényegem.
Ez az. És amikor mégis megpróbálunk mást adni, mint a lényegünk, mert megjátszuk. Jaj, nagyon örülök, hogy jöttél.
Hát ez a smiley.
Jaj, borzalmas. Ez egyszerűen borzalmas, hogy egyszerűen ki kell tenni valamit, meg kell játszani, hogy most úgy kell csinálni, most akár a főnököt, akár a barátot, akár a közeledést, akár a jókedvet, akár a pörgést, szóval ezeket a divatos dolgokat, ha nincs bennem, ha ez nem őszinte, hát akkor olyan, mint a ripacs a színházban. Tehát akkor olyan mértékben elutasítja az emberi idegrendszer, hogy rosszabb, mint hogyha inkább nem csinálná semmit. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Megint azt látjuk, hogy az önnevelés. Tehát, hogy azon dolgozni kell belül. Tehát, hogyha én meg akarom kínálni a gyerekemet, vagy akár a társamat, vagy bárkit egy jobb idegrendszeri állapottal, vagy egy jobb mentális állapottal, vagy egy jobb kedvel, csak fogalmazunk így, akkor azon először magamban dolgozni kell. Tehát, hogyha bennem béke van, akkor békét tudok adni. Ha bennem feszültség van, akkor sajnos az is át fog jönni, nem tudom takargatni, tehát először otthon kell dolgozni rajta, de óriási feszültség. Na most még egy valamire gondoljunk, ugye múltkor egy tanítványom megkérdezte, hogy jó, tanárnő, de hogyha ez ennyire ragadós, és ilyen klasszul átveszük egymásnak a mindenféle állapotát, és hogy ennyire, szóval tényleg járványos ez a dolog, akkor hát kifertőz kit? Tehát mindenki ember, tehát hogyha találkozunk, vagy a gyerek is, ugye most maradjunk például egy nevelési helyzetben, hányszor látjuk azt, hogy nem a szülő irányít, hanem a gyerek. akkor a gyerek fertőz. És ez egy nagyon érdekes, most idézőjelben persze fertőzött. De amikor például ránk ragad, ugye szokták mondani, hogy ilyen mérgező kapcsolatok, meg energiavámpír, meg nem tudom, akkor azt jelenti, hogy annak az embernek erősebb az érzelmi hatalma. Tehát az érzelmi hatalom az, ami eldönti, hogy ki fertőz kit. És bizony lehetséges az, hogy van egy 3 éves gyerek, és nála van az érzelmi hatalom, és nem a 30 éves anyjánál adott esetben. Vagy van egy 17 éves, nem tudom én, diák, és nála van az érzelmi hatalom, és nem a tanáránál. Mi ez az érzelmi hatalom? Bizony egy belső tartás, egy belső meggyőződés, egy belső átjárt szilárdság. Tehát amikor én megint a belső szobámba, hogy ezt a Szentírás mondja, bevonultam, és ott feldolgoztam az ellenérzésemet irányba, nem tudom én, a gyengeségem, és azt mondom, hogy mit tudom én, egy serdülő gyerekemmel kapcsolatban, hogy igenis, bennem van az a biztonság, tudom, hova megyünk, tudom, mire való ez az állapot, látom, hogy inog ez a szegény gyerek, most ebben ez egy 10 év, és nem tudom én, de tudja, képes leszek vezetni, nem tökéletesen, de minden nap megpróbálunk jobban, stb. És akkor ezt az érzelmi hatalmat fogja érzékelni, és ez fogja őt vezetni. Na most még egy zárójelet tennék. Ugye lassan érzékeljük azt, hogy az embert a teremtő és gondviselő valami hihetetlen nagy eszköztárral szereli fel, most ebben a kicsi időben nem tudunk mindent felsorolni, de egyetlen egymásra nézünk, és ebből erőt merítünk, hogy kezet fogunk és erőt merítünk, megöleljük egymást, hogy az érintésnek milyen. Hát az érintés az például erősebb szükséglete az embernek, mint a táplálék szükséglet.
Fantasztikus.
Ez fantasztikus, tehát hogy ölbe venni, megsimogatni, nem tudom én, szóval ezt nem vagyunk olyan helyzetben, hogy éhezünk, vagy a táplálék szükséglet annyira szorongató lenne, de azt hiszem, hogyha visszanézünk olyan embereknek az életére és kríziseire, akik tényleg ilyen helyzetben voltak, akkor azért láthatjuk, hogy ahol a kapcsolatok működtek, ők tudtak ennek ellenére nagyon szerény körülmények között is, vagy nagyon kínos körülmények között is épek maradni belül. Tehát ebből is lehet látni. Na most visszamegyek oda, tehát hogy fel vagyunk szerelve arra, hogy kapcsolódjunk, és ebből erőt merítsünk, és most egy kicsit nézzünk rá, hogy hol élünk. Tehát egy olyan közegben élünk, ahol minden azt nyomja kezdettől fogva, hogy vásárolj, hogy tárgyakhoz kapcsolódj,
hogy
fogyasszál, érted? De még, akkor wellness kivitelbe, akkor nem tudom én, sokat, hogyha lehet ebből is nem egyet, hanem többet. A sok íz, a sok program, a sok szín, a sok, és ebből, és ezt vegye, de ez egy se személy, ez mind tárgy. És akkor ott van még ugye a virtuális világ, ugye?
Ez még megsokszorozza.
Ott is azt mondod, hogy fogyasszál egy ilyet, éld át, mintha kapcsolatban lenne, itt van a közösségi média, tehát. Ne add azt, amit valód, ahogy Madács mondja, nem, álprofilt szerkesztünk, ilyet, olyat, még a neved se ugyanaz, nem kell ezt, és utána mehetek nagyon, nagyon messze, nem érdekes, hogy férfi vagy nő vagy akármi. Tehát egyszerűen feloldja pont ezeket a gyökereket, amelyekből táplálkozhatnánk. Tehát ez egy nagyon durva folyamat, észre se vesszük, és tulajdonképpen ez az egész közeg, ez arra tolja a szemét, vagy a tömegeket is, hogy pont erről az erőforrásról kapcsolódjunk le. És akkor csodálkozunk, hogy van mindenünk, hogy egész nap el vagyunk látva, nem tudom én, programmal, emberekkel,
jól,
tehát mindennel,
és nincs erő.
Tehát egyszerűen úgy érezzük, de nem csak este, hanem már reggel, hogy jaj, honnan merítsek erőt? És tulajdonképpen azt hiszem, hogy, és azért is, szerintem azért is megy nehezen, mert ugye, amíg ezeket a javakat, vagy tárgyakat, vagy körülményeket az ember megszerzi, azért teljesíteni kell. Tehát azért ugye dolgozunk minden, meg befektetünk, meg nem tudom én, meg kell vásárolni, és nem tudom, szóval valami más sikon kell érte tenni, és a kapcsolatért is kell, persze tenni, nem modaljuk adunk most ki, kell érte tenni, de nem ilyesmit, tehát nem teljesíteni kell. És ezért úgy, én úgy veszem észre, hogy kisebb értékűnek érezzük a kapcsolódást, hogy hát ez olyan, ami csak úgy jön, hát ez nem olyan nagy érték, mert ugye ezt nem kell megvásárolni, ezt nem is lehet, ugye, ezt nem lehet ugye előjegyezni, ezt nem lehet, tehát valahogy, és eltolódott az értékrendünk oda, hogy az az értékes, amiért ennyit meg annyit fizetni kell, vagy ennyit, tehát, és ez ilyen természetesnek tűnik. Tehát ugyanúgy, mint a természet, hogy ugye kimész az erdőbe, nem kell itt nagyon fizetni, vagy minden, és feltölt. És mégis ezeket nem tartjuk olyan értékeknek, olyan, tehát szinte orvosságnak, szinte, nem is tudom, tehát erőforrásnak. És azért nem is vesszük észre, hogy azért természetesen ingyen van, tehát ugye a teremtés nagyon szépen gondoskodik róla, ahogy egész eddig beszéltünk róla,
De egyrészt, ajándékba kaptuk, de ezt az ajándékot nem gondozzuk.
A gondozás.
Az öntözés.
És az öntözés magamban, tehát éppen ezért, hogy én is kapcsolatképes legyek. Nagyon sokat beszélgetünk ezzel kollégákkal, szakmával, és nem tudom micsoda, hogy a gyerekeket például az iskolákban, meg a nevelési időszak alatt, hogy vajon kapcsolatképessé is neveljük. Nem csak integrál, tehát nem csak
teljesítményképességre, teljesítmény elérésére neveljük.
Tehát a logikus gondolkodást, a memóriát, ezeket mind kell természetesen, az értelmezést, a tudatosítást, mindent
nagyon
jó.
Fontos.
Igen, de kapcsolatképességre ugyanilyen szinten, hiszen onnan az erő. Tehát hiába lesz okos, hiába lesz, tehát van mindenféle képessége, hát ha reggel úgy ébred...
Hány több diplomás nem találja a helyét a világban.
És nem találja a helyét. És körülnéz, és azt mondja, hogy emberek, mindenem megvan, tele van jacuzzival a ház, és nem tudom micsoda, és ennyi minden címet kaptam már, meg ilyen rangos hely, és egyszerűen úgy megyek el otthonról, vagy úgy indítom a napomat, hogy egyszerűen, mintha kívül lennék magamon, és semmi erőm nincsen.
Hát ebben óriási szerepe van a művészeti oktatásnak.
Óriási.
Óriási. Tehát a néptánc, ahol igen, egymáshoz igazodnak, igen, ahol egymás kezét fogják, ahol egymásra oda kell figyelni.
A csapatjáték például. A közösség. Tehát hol vannak azok a közösségek, ahol csak úgy együtt vagyunk? Mert ez nagyon hatékony, tehát egyszerűen alkalmazkodni kell a másikhoz. Az ott nem mindenki lesz pont a haverod. Tehát ez ugye úgy szoktuk, hogy jaj, mert azzal, akivel csak. Hát nem. Tehát ahogy belenézünk egy korábbi kultúrába, ugye együtt kellett dolgozni az egész falunak. Tehát, hogyha azt akarod, hogy a házad fölépüljön, akkor egy kalákába kell dolgozni. Na de a szomszéd nem mindig volt a haverod, de mégis rá voltál arra utalva, hogy vele is együtt tudjál működni. Meg a jó barátaiddal is. És ez eközben, hogy úgy mondjam, műveltük azt a kapcsolatképességet, amelyikből egyébként hétköznapokon bármikor erőt is tudunk meríteni.
Hát most már számomra is világosabbá vált, hogy miért van az, hogy egyes emberek közelében nagyon jól érzi, igen, magát az ember, feltöltődik, és miért van az, hogy másoktól távol tartja, igen, magát, hogy jaj, csak beszélni ne kelljen vele, csak elfordítom a fejem, igen, hogy Isten őrizzen, hogy akár szemkontaktust, igen, is legyen.
Igen, ez nagyon érdekes is különben, hogy jó, hogy ezt így elő is hozod. Ugye keletkezett is egy kifejezésünk, hogy elnézést kérek. Ez egyébként most az utóbbi időben olvastam sokat róla, ugye, mert a negatív érzéseket is, a szemkontaktust nagyon erősen közvetítjük. Tehát, hogyha valakire, ugye a fiúk, kisfiúk szoktak így játszani, meg a nagyobb fiúk is, ugye most nem tudom a rádión bemutatni, de ugye kicsit felszegi a fejét, és olyan szúrósan ránéz, ilyen kihívóan, ugye ránéz, és ez pontosan azt a belsőt adja át a szemkontaktuson keresztül, hogy apám keresztül szúrrak, de most... Ugye? És ekkor mondjuk azt, hogy elnézést kérek. Tehát ne nézz így rám, mert meghalok bele. Tehát ezeket, és tényleg így is fogalmazhatunk, hogy vannak korrektív kapcsolataink, tehát építő és gyógyító kapcsolataink, és ezek még biológiai szövetségesek is. Ezt látjuk a kórházakban, beteg embereknél. Ha van embere, akkor nem azt mondom, hogy de jobban is gyógyul, ezt is mondom, jobban is gyógyul, de jobban is viseli azt a nehézségeket. És akinek nincs, az sokkal gyorsabb tempóba romlik. És vannak bizony ártalmas kapcsolataink. Tehát vannak ilyen leszívó kapcsolataink, erre érezzük azt, mert ugye hát hatással vagyunk egymásra, ha én belül nem tudok megerősödni. És ezek a biológiai szövetséges kapcsolatok egyébként még erre tennék egy hangsúlyt. Ugye hát a szülők mindenképpen lehetnek a gyerekeiknek az ilyen szövetségesek, a barátok lehetnek egymásnak, a testvérek lehetnek ilyenek, akikre tudunk támaszkodni. Ezek maradandó...
És legjobb, hogyha párkapcsolatok.
A legeslegjobb.
A legeslegjobb, ugye? A család szempontjából
igen,
is.
Mindenhol,
igen, mindenhogyan.
És hogy ezek maradandó idegrendszeri kapcsolattal is járnak, tehát olyan idegrendszeri kapcsolatok jönnek létre, a sokszori szemkapcsolat érintés minden, tehát amiket ezeken a bizonyos mellékútvonalakon, hogy amikor nem vagyunk együtt, akkor is előhívhatók, amikor gondolok rá. És ez egy, mindannyian tudjuk, mert mit tudom én, valaki megy egy nehéz megpróbáltatásra, vagy vizsgára, vagy nem tudom én, és akkor szoktuk mondani, szorítok neked, vagy veled vagyok, vagy gondolok rád, vagy imádkozom érted, stb., hogy ezek bizony valós erőforrások. Mert amikor egymásra gondolunk ebben a helyzetben, tényleg akár párkapcsolatban is, és hányak átélték ezt, akár üldöztetésben, vagy nem tudom én, börtönben, bárhol, munkatáborban, ilyen helyeket, és akár, de másképpen is, vagy távollévő barátunknál átéljük ezt, ha gondolok rá, egyszerűen érzed azt a jó érzést, ez pontosan, vagy akár csak meghalt szeretteinknél is, hogy együtt tudunk lenni, hogy tudjuk abban, még akkor is tudjuk ezt az előforrást használni, most egy kicsit rossz szóval, de mégiscsak igénybe venni, vagy élni vele, amikor már ezen a földön se vagyunk együtt, és mégis ezek a maradandó kapcsolatok, tehát ilyen az ember. Tehát ez csodálatos erőforrás tényleg.
Valakinél olvastam, hogy mentőbe szállították, kómában volt, nem volt már tudatánál, és mikor visszajött, akkor arra emlékezett, hogy elment a mentőautó valahol, és valaki ott egy fohász mondott érte. Én azóta, akárhányszor mentőautó, visítő mentőautót, Istenem segíts meg, aki benne van, legyen meg a te akaratod. És ez működik.
Ez valós. Ez valós. És erre nagyon, nagyon szóval én azt gondolom, hogy sokat kell erren gondolkodni, sokat kell kérni, sokat kell beszélgetni róla, mert ezt úgy elhanyagoljuk, tehát hogy annyira, ez a tömegtársadalomban élünk, azt gondoljuk, hogy itt vagyunk egymás mellett, de nem merítünk ebből valóban erőt, pedig lehetne.
Hát igen, ez az erőforrás, ami az emberi kapcsolatokból fakad, és az emberi kapcsolatokból mindannyian tudunk, ez láthatatlan, úgy, mint a levegő, úgy, mint a környezetünkbe, ha kimegyünk egy erdőbe sétálni, feltöltődünk. Hát kívánjuk, hogy mindenki gondolja végig, kinek a környezetében érzi jól magát, kitől tud maga meríteni, és kinek tudunk átadni a magunkéból, mert mindannyiunknak szüksége van rá. Önök az Életre Növelőt hallották, dr. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Életre Növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.